Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Két és fél perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Hargita megye mezőgazdasági struktúrájáról, termékértékesítésről, helyi termékmozgalomról beszélgetünk. Meghívottam Bece István, Hargita megyei tanácsos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szakbizottság elnöke. A műsorba hallgatóink is bekapcsolódhatnak, hívhatják a következő telefonszámokat 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. Írhatnak SMS-t a 0740 274 165-ös számra, illetve e-mailt a miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro címre. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük azzal, hogy egy kicsit összehasonlítva a rendszerváltás évéhez, illetve a 2000-es évhez, hogyan néz ki ma Hargita megye mezőgazdasági struktúrája, komoly átalakuláson ment végbe, azt hiszem.
Igen, hát így évvégén főképp ugye számot szoktunk adni, és megnézzük, hogy milyen is volt az év, és hát a mezőgazdasági évnek ugye...
Tehát most már vége van.
Igen, igen, és hát így a mérleget meg lehet vonni, és jól látni az, hogy a hatékonyság szinten nőtt, tehát hogy... A mostani verseny és egyáltalán a lehetőségekkel én azt látom, hogy a gazdák elég szépen éltek, és hogyha azt nézzük, hogy a 90-es években ugye a rendszerváltáskor hogy néztünk ki, és 2000-es évig volt egy nagyon komoly visszaesés, és 2000-es évtől a 2017-ig most már látszik egy nagyon komoly fejlődés, és hát az a jó, hogy nem csak számbelileg, hanem minőségben is, tehát hatékonyságban is fejlődtek a gazdák, és ez a nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha megnézzük, hogy 90-ben volt például 122 ezer szarvasmarha, a 2000-es években lement ez, 2000-re lement 63 ezerre, és hát most 2017-ben 91 ezer van, tehát azt jelenti, hogy...
De még mindig nem értük el a 90-es szintet.
Nem értük el, de hatékonysággal elértük, ez a lényeg, és 30 ezeren nőtt 17 év alatt a szarvasmarha állomány, és érdekesebb a jó állomány, mert a 2000-es évekhez képest 200 ezerrel több jó van ma Hargita megyében. Ugye itt ennek egyik legnagyon fontos magyarázata az az, hogy a 400 ezer hektár, közel 400 ezer hektár terület 80% az kaszáló és legelő. Tehát érződik, hogy a megyének a mezőgazdasága az főképp állattenyésztésre van beállva, tehát állattenyésztés centrikus, mert a szántóföld nagy részét is, egy részét az állatok takarmányozásához szükséges növénykultúrák teszik ki, tehát azt mondhatjuk, hogy tényleg egy ilyen állattenyésztés centrikus a Hargita megye mezőgazdasága.
Igen, ez egyébként jó, hogyan gondolják, hogy 80%-a megművelendő vagy megművelhető területnek kaszáló és legelő? Ez azért fizikai adó, tehát nem épp hegyvidékben megy a 80%-a.
Igen, hát az az érdekes, hogy ugye a birtokviszonyok nagyon-nagyon szép aprózódottak, és ilyen tekintetben nagyon nehéz felvenni a versenyt a nagy tömbben gazdálkodó, az ország déli részén főképp elhelyezkedő mezőgazdászokkal. Másik felől pedig ott van, hogy Hargita megyének 35%-a természetvédelmi területként van nyilván itt tartva, és hát itt nagyon nehéz olyan kultúrákat, ugye, amelyek főképp nagyon komoly növényvédelmi követelményeket támasztanak, illetve ugye ahhoz, hogy fel tudják venni a versenyt, azért műtrágyát, meg mindenféle kemikáliát nagyon komolyan kellene használni, és ugye ez a kettő nem nagyon fér össze, és hát ezért is jó, hogy erre fele mozdult el, úgymond a megye mezőgazdasága, tehát az állattenyésztés fele, és hát ugye itt adott egy nagyon jó lehetőség, amely remélem, hogy jövő az elkövetkezendőkben fognak élni, olyan térségeket kialakítani, amelyeket bio térségeknek lehet minősíteni, tehát teljes községeket, vagy akár medencéket, például így gondolok gyémesekre akár, amely által azért a megtermelt termék sokkal értékesebben lehet majd a piacon, értékesebb tud lenni, és jobban tud versenyezni, úgymond a piacon.
Léteznek erre szándékok a román kormányban?
Hát, igen, ennek megvannak úgymond a törvényi feltételei, hátterei. Itt igazából itt mindig rajtunk múlik, tehát az embereken, akik ott élnek, tehát hogy képesek-e összefogni és azt mondani, hogy mert ugye itt akkor nem csak egy-két gazda kell, hanem mindenki ezt el kell döntse, hogy igenis ő biotermelő lesz, és ezáltal a tejér nem egy lejt kap, hanem három lejt akár, biztos piaca lesz a tejnek, a húst is lehet bióvá minősíteni, és hát szerintem nagyon sok térségnek ez tud lenni a jövője.
Egyébként a 2007-es uniós csatlakozás után érezhető, hogy még jobban átalakult a mezőgazdaság, amióta ugye kapnak a gazdák. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy a csatlakozástól vagy csatlakozás előtt már kaptak uniós támogatást.
Hát ugye a csatlakozás előtt voltak a felzárkóztatási alapok, amely főképp fejlesztésekre voltak, és azelőtt volt bizonyos szintű állami támogatás, de ilyen hangsúlyos, mint 2007-től errefele nem nagyon volt. Na de most ugye a biotermelőknek is azért plusz támogatások vannak, és valahogy az kellene legyen a cél, hogy olyan ágazatokat indítani, olyan integrált rendszereket, amelyek a támogatások nélkül is jövedelmezőek tudnának lenni. Tehát ez lenne egy nagyon-nagyon fontos cél, mert ezzel lehetne adni egy olyan biztonságot a termelőknek, amely nincsen kiszolgáltatva ugye a különböző kormányok rendeleteinek.
De melyek lennének ezek a rendszerek? Mert azért a mezőgazdaság sehol Európában nem igazán egy kifizetődő foglalkozás.
Igen, de viszont vannak olyan nagyon-nagyon jó példák, ahol onnan kezdve, hogy nagyon jól összefogtak, és nem nyersanyagként adták el a terméket, hanem közösen feldolgozva, értékesítve, annyi hozzáadott érték marad a gazdánál, ami által nyereséges tud lenni. Tehát akár egy tájfeldolgozó, húsfeldolgozó, akár más formában is azért, ha késztermékként kerül a piacra, ez meg van különböztetve, sokkal több pénzt tud maradni a gazdának a zsebében, és nem az van, hogy egy termékláncnak a különböző szereplői, akár a feldolgozó, vagy akár a kereskedők leveszik úgymond a fölet, és hát a gazda marad a költségeivel, és azzal a zárral, amit úgymond a nagy koncernek kiharcolnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy bonyolult rendszer ez, és én azt látom, hogy itt lesz nagy feladata a Hargita megyei, vagy akár székelyföldi szervezeteknek, gazdaszervezeteknek, akár önkormányzatoknak, hogy ebben segítsünk az embereknek, mert én azt látom, hogy nem mindig megy magától, és nem mindig megy úgy, hogy akkor magukban felismerik a lehetőséget. Tehát van egy gazdaságfejlesztési szerepe is, úgymond az önkormányzatoknak, és hát ezt próbáljuk mi is a megyei önkormányzattal betölteni. Sokszor harcolunk úgymond a törvénykezéssel, hogy mire van hatáskör és mire nem, de próbáljuk megkapni mindig a kiskapukat, és ezt próbáljuk segíteni, hogy adjunk irányt a gazdáknak, az embereknek is, olyan fejlesztésekhez próbálunk hozzájárulni, vagy legtöbbször csak erkölcsileg állunk oda, vagy szervezzük, és máshonnan jönnek a források, de mindenképpen több ember, több gazda tud élni a lehetőséggel, és itt tényleg az a legfontosabb cél, hogy az itt élő emberek kezében maradjon a termőföld, ez a fontos erőforrás, amelyet nagyon könnyen ki lehet adni, látszik az országban, Arad környékén, meg vannak olyan helyek, ahol eladták a földeket, és hát most már tényleg mehetnek külföldre dolgozni nyugodtan, mert nem köti semmi haza.
Igen, de azt hiszem, hogy senkinek nem ez a célja. Bece István Hargita megyei tanácsossal, a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Szakbizottság elnökével beszélgetünk Hargita megye mezőgazdasági struktúrájáról, termékértékesítésről, helyi termékmozgalomról. Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyi.hu. Ezek az elérhetőségeink, ha kérdésük, hozzáfűzni valójuk a mai műsorunk témájához, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. És hát beszélt a jó példákról, a szövetkezetekről, ugye tej- és húsfeldolgozókról. A Hargita megye egyik erőssége ugye a pityóka termesztés, a krumpli termesztés, és hát a gazdák minden évben bizony van, amiért vakarják a fejük búbját, ha jó a termés, akkor alacsony az ár, ha meg nincs termés, akkor nincs mit eladni. Ugye létezik ez a bizonyos chipspityóka most már nagyjából, vagy vannak, akik ezt a fajta krumplit termesztik azért, mert ennek valamennyire biztos a piaca, nem tudom milyen áron vásárolják, de legalább megveszik.
Igen, igen, hát itt Acsikon nagyon komoly kultúrája van ennek, több gazda összefogott, létrehoztak egy ilyen kisebb szövetkezetet akár, is ezen keresztül tárgyalnak, értékesítik a chipspityókát a gyáraknak. Most úgy néz ki, hogy elég komoly kereslet van ismét, és hát az a jó, hogy ez egy kiszámítható kultúra, tehát hogy az elmúlt 10 év átlagárát kapják a gazdák, és nem az történik, hogy akár a piac hordosztárnak van teljesen kiszolgáltatva a gazda. Ugye ebben az évben ilyen nagyon-nagyon rekord termés volt a pityókából, a csíkban főképp, mert nagyon komoly csapadék hozam volt, tehát ez a 100 liter nézetméterenként, ez egy, az átlagos 90 literhez ez egy nagyon-nagyon komoly mennyiség, illetve a napsütés is volt, tehát hogy megfelelően tudott fejlődni a pityóka. A 2004-ben volt még egy komolyabb átlaghozam, ugye egy 23 tonnás, de most azt a tonnát, tehát azt a termést is túlmúlt az idei, és ugye ilyenkor mindig a zárba érződik, és hát ugye itt az történik, hogy a Romániában is az egész kereskedelem át van formálva a nagy áruházakra, és hát tőlük függ az, hogy mennyit hoznak be, honnan hozzák be, és hát itt mindenképpen szükség lesz még az összefogásokhoz, mert ugye van egy néhány olyan nagyobb termelő, aki megoldotta, tehát saját csomagoló egysége van, beszállít a nagyüzletekben, de az ilyen közepesebb gazdák, a kis gazdákra nem is beszélve, nincs meg a lehetősége arra, hogy összefogva. Ugye ezelőtt egy néhány évvel létrehoztunk mi egy ilyen termelő szövetkezetet, de onnan kezdve, hogy minden évben változott, tehát volt, amikor nagy volt a kereslet, volt legtöbb esetben, volt, amikor meg tudták oldani, tehát ritka volt az, amikor ugye szükség lett volna, hogy közösen értékesíteni a pityókát, onnan kezdve, főleg az étkezési pityókát, onnan kezdve nem alakult ki ennek a rendszere, és ez baj. Tehát ahhoz, hogy hosszú távon lehessen gondolkozni, és hosszú távon lehessen számolni, a szövetkezetnek kell tudni biztosra, hogy hány beszállítója van, hány hektárot termelnek, és hozzávetőleges mennyiséget, mert csak így tud időben szerződéseket kötni. Tehát akkor, amikor megszületik a baj, és tele van minden pityóka, nem lehet eladni, akkor nehéz ezt megoldani. Tehát ez csak hosszú távon tervezéssel, szerződésekkel lehet megoldani, és én ezt láttam, hogy ez működik mindenhol Európában, tehát akár a dél-tiroli alma termesztőket nézzük, ott tudja mindig a termelő, hogy ott van a szövetkezet, ahol leadja az almáját, és mindig következő évben kapja meg a mosládott almának az árát, de mindig tud ezzel számolni, össze van a teljes vertikum integrálva, tehát a közös nemesítés, tehát a fajta nemesítések, öntözés, szaktanácsadás, oktatás, értékesítés, marketing, tehát minden úgymond össze van szervezve, és így a nagyon-nagyon sok gazdának nagyon-nagyon jól megéri, tehát ott már olyan szinten Dél-Tirolba felment a földnek az ára, hogy 1 millió euró egy hektár terület, tehát hogy kintről nincs is esélye senkinek almatermelővé válni. Most nem azt mondom, hogy Alcsikon ez a helyzet elő tud állni, de valószínű, hogyha itt is lenne valami sajátságos fajtán kikísérletezve, lenne egy valamilyen szintű szakmai háttere az egésznek, tehát összehangolva az értékesítés, az étkezési Pityókánéknak is az értékesítése, valószínű, hogy nagyon sok gazda még hozzá tudna csatlakozni, és mi nem fogunk tudni itt szőlővel vagy más egyébben foglalkozni, tehát hogy legideálisabb úgymond nálunk a növénytermesztésben a pityóka, úgyhogy erre kell alapozni.
Igen, és hát nem utolsó sorban azt hiszem, hogy a vállalkozók hozzáállásán is függ, ezt már elmondtam, de még el fogom mondani szerintem egy párszor. Tavaly ősszel jártunk úgy egy Gyergyószentmiklósi bevásárlóközpont élelmiszer üzletében, hogy krumplit szerettünk volna vásárolni, és hát nagy volt a megdöbbenés, amikor egyiptomi pityókát árultak a boltban. Nem is vettünk egyébként, mert hát ez megdöbbentő, hogy Gyergyóban egyiptomi pityókát árulnak. Én azt sem hiszem, hogy olcsóban hozzájutnak ahhoz, mert ugye azért van egy néhány ezer kilométer, ahonnan ide kell szállítani, tehát azért a vállalkozók, és most már vannak azért Székelyföldön is kisebb-nagyobb üzletláncok, amelyek hát több tonnát fel tudnának vásárolni, illetve el tudnának adni, és hát valahogy oda kell hatni, hogy ne Egyiptomból, Lengyelországból, hanem valahogy Alcsikról, vagy Gyergyóból, vagy Székelyföldről vegyék meg azt a pityókát.
Igen, egyértelmű, és ehhez nagyon-nagyon sok mindent oda kellene tenni, tehát kezdve attól, hogy nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy mitől jó a csiki pityóka, nem tudunk, tehát nincs elég marketing hozzátétéve, és azt gondolom, hogy itt nagyon sok szereplős ez a kérdés, és van bőven, amit tenni ebben az ügyben is.
Igen, a kérdés az, hogy mi lesz 2020 után. Szabolcs írja SMS-ben. A kérdésem az, hogy fog-e nőni a tejtermelő tehenek után a támogatás, és van-e rá esély, hogy ez nem eléfelé, hanem visszafelé fejlődjön, tisztelettel Szabolcs.
Igen, tehát az az igazság, hogy semmi sem biztos. Tehát az, ami a múlti, az a biztos, és látszik az, hogy az egész támogatási rendszer hirtelen milyen kanyarokat képes tenni, tehát az, hogy most fog-e növekedni, milyen formában lesz. Tehát 2020 után is biztos, hogy valamilyen szintű támogatás lesz, hisz ugye volt ennek egy másik irányzata, hogy egyáltalán megszüntetni, vagy átformálni, vagy csak a nagy gazdaságokat támogassák, de remélem, hogy valamilyen formában azért meg fog maradni, illetve most az a kérdés, hogy a farm szintű támogatások legyenek farmra rászabva, vagy a terület alapú támogatás menjen tovább, de mindenképpen azt gondolom, hogy ez a hatékonyság növekedés, ami elindult, ez tovább kell fejlődjön, és egészen odáig, hogy a támogatás az egy plusz legyen, tehát támogatásukon kívül azért maradjon még nyeresség a gazdáknak a zsebében.
Bece István Hargita megyei tanácsossal, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szakbizottság elnökével beszélgetünk a Hargita megyei mezőgazdasági struktúráról, termékértékesítésről, helyi termékmozgalomról. Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Csaba írja SMS-ben, természetvédelmi területen mit szabad csinálni a földekkel? Említette, hogy 30%-a, jól emlékszem, természetvédelmi terület Hargita megyének.
Igen, ugye itt elég nagy tiltakozás volt, amikor ezeket a területeket kijelölték, de hát jöttek a környezetvédelmi szakmai szervezetek, és hát úgy látták, hogy akár állatvédelmileg, akár valamilyen szintű növényvédelmileg, vagy más célból úgymond bejelölték ezeket a területeket. Történt olyan is, hogy akár temetőket, vagy lakott területekre kerültek ilyen bejelölésre, és hát ezek ellen mi nagyon komolyan tiltakoztunk, amikor ennek ott volt a helye, de másik felől pedig azt mondtuk, hogy hát meg kell nézni, hogy mi az, ami lehetőséget tud nyújtani úgymond egy ilyen terület, és egy ilyen, úgymond egy ilyen védelem, tehát azt jelenti, hogy egy valamilyen szintű értékkel rendelkezik rendelkeznek ezek a területek, és hát ugye az a módja, hogy készül egy menedzsment terv, amely előírja, hogy mit lehet és mit nem az adott területen, tehát mindenhol ez ahhoz ki, tehát szakmailag megállapítják. Általában összeegyezhető a gazdálkodás hagyományos formáival, tehát hagyományos, tehát lehet bizonyos könnyebb gépekkel megközelíteni, tehát munkákat végezni, illetve megvan, hogy az időszak mely része, tehát az év mely részében lehet, és hát itt akár az erdőgazdálkodás tekintetében is ugye vannak nagyon komoly előírások, de azt gondolom, hogy ezt párbeszéddel a szakemberekkel egyeztetés nyomán ezeket mind meg lehet tárgyalni, ki lehet küszöbölni, hisz egy terület, hogyha gondozva, tehát nem jó egy területnek, hogyha nincs gondozva, nincs legeltetve, nincs gazdálkodva rajta, tehát igazából a természetvédőknek is jó az, hogyha úgymond van rajta gazdálkodás, de megvannak a keretek. Ugye itt legutóbb többször egyeztettünk itt a csiki havasok gondokával, úgymond most lett nemrég kijelölve, és hát a pogányhavas kistérség által létre lesz hozva egy külön szervezet, és hát itt ami jó, hogy a környékbeli önkormányzatok úgymond ennek a szervezetnek a létrehozói, és hát valamilyen formában ezeket a feltételeket úgymond meg össze lehet úgy hangolni, hogy az itt lakó embereknek is jó legyen. Párbeszéd kérdése, és biztos, hogy az a cél, hogy lehessen gazdálkodni is, de valamilyen formában úgymond meglegyenek ezek az értékek védve. Itt ami lehetőség az, hogyha úgymond kihangsúlyozzuk azt, hogy igen, ez a tej, vagy ez a hús, vagy ami termék arról a területről úgymond megtermelődik, az plusz értéket képvisel, hisz ugye ilyen magas értékű területről származik, és ezért akár többet is érhet, drágábban lehet értékesíteni.
És azt hiszem, hogy ennek még akár Székelyföldön is lenne piaca, ahol eladni ezeket a termékeket.
Hát
most igen. Már annyi mindent megvásároltunk a nagy boltokból, hogy azt hiszem, hogy oda kellene figyeljünk arra, hogy mit vásárolunk, akkor is, hogyha néhány banival vagy lejjel drágább az a liter tej.
Igen, és én amit látok, hogy ugye egészségügyi szempontból most már nagyon sok olyan negatív visszajelzés van a kintről beérkezett élelmiszerek miatt, hogy igazából lesz itt nagyon komoly piac ennek, én azt gondolom, mert szomorú, most ugye hétvégén volt a mezőgazdasági kiállítás Bukarestben, és hát ott ugye több ilyen főleg húsfeldolgozó gépeket forgalmazó céget meglátogattam, ott egyeztettünk, és hát hihetetlen, hogy a külföldről behozott fagyasztott húsnak külön vágógépet készítettek, amivel itt nagy tételben összevágják ezt a fagyasztott húst, és azoknak a hústermékeknek a 80%-ában, tehát a húskészítmények 80%-ában ez a hús van. Tehát hihetetlen, és előbb-utóbb ennek nagyon komoly egészségkárosító hatása lesz, és ez látványosan meg fog jelenni, és akkor tehát azelőtt nekünk már meg kell adni a választ arra, hogy azért az itt felnevelt borjúból készült kolbász, szalámi az egészen más értéket kell képviseljen, mint ki tudja a világból honnan hozott fagyasztott húsból, ki tudja még mivel felpumpált szalámi.
Igen, egyébként, hogyha már szóba hozta az Indagra kiállítást Bukarestben, és hogyha volt ott, akkor milyen tapasztalatokkal tért haza, mennyire lesz, vagy mennyire versenyképes a román mezőgazdaság, hogy látta ennek alapján az Európai Unió piacán?
Én azt láttam, hogy maga a kiállítás az a környék országaiban talán a legnagyobb kiállítás volt. Amit nagyon-nagyon hiányoltam, hogy az állat bemutató része az nagyon-nagyon-nagyon gyenge volt. Ami érdekes volt, hogy a jó tenyésztésre azért a hangsúlyt rátették, illetve hogy a jóhús fogyasztásra, tehát hogy indított is a minisztérium egy programot, hogy fogyassz jóhúst. Habár ugye Romániában az átlagfogyasztás, az átlag jóhúsfogyasztás magasabb, mint az Unióban, de úgy gondolja a minisztérium, hogy ez még növelhető, és úgy néz ki, hogy ennek az ágazatra nagyon-nagyon rá fognak segíteni. Ugye ebben az évben volt már egy minimis támogatás, ami a gyapjú feldolgozást támogatta a juhászok esetében, és most úgy néz ki, hogy a húsfeldolgozás, illetve a húsfogyasztásnak az ösztönzését is célú tűzték ki, és ezt gondolom, hogy ezek jó dolgok, mert azért itt tényleg Hargita egy esetében is látszik, hogy van egy erőteljes jó állomány szaporulat, ugye kiterjedt legelőknek köszönhetően főképp.
Igen, valamikor 2000-es évek vagy 90-es évek végén elindult egy tagosítási kísérlet a birtokok összevonásával, próbálkoztak, azt hiszem, hogy a legelső Gyergyó remete volt ezen a téren. Miért nem működik ez a program most már több mint 10 éve, hogy elkezdődött, és hogy hát le is állt tulajdonképpen, és ha jól tudom, akkor Csíkszentkirályon is van, ugye, egy ilyen országos program, tehát valamennyire döcög előrefelé ez a projekt Hargita megyében?
Igen, hát a Csíkszentkirályi program úgy tudom, hogy jól halad, az most már nagyjából finiszálódik, tehát lassan végéhez közeledik, és nagyon jól haladtak. Igen, nem egyszerű ez a dolog, és ugye eltelt 27 éve, szoktuk mondani, és mondják mások is, és hát nagyon bonyolult törvényi rendszer, illetve intézményi rendszer, tehát hogy úgymond a polgármesterek kínlódnak az egész visszaszolgáltatással, és hát sokszor a kataszterné, vagy legtöbbször ott elakad az egész, de biztos, hogy a következő években erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, mert nem lehet fejleszteni, tehát egy csomó mindennek az a gátja, hogy nincsenek tisztába téve területek, és amúgy a tagosításnak is ez a nagy gátja, mert hogyha meg lenne, hogy melyik terület ki és be lenne telekönyvezve, már könnyebben lehetne úgymond cserélni, és hát itt a földvásárlási törvény is ugye ezt jó fele mozdítja el, hisz a szomszédnak úgymond elővásárlási jogot ad, tehát ilyen tekintetben a szomszédnak és a bérlőnek, tehát ilyen tekintetben azért valamilyen szinten a tagosítás fog úgymond előre mozdulni, de azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz kintről erőltetni, mert tehát hogy azért van egy olyan generáció, aki ezen nehezen tud túllépni, van egy olyan a gazdatársadalomnak egy olyan rétege, aki nem tud egyébben foglalkozni, mint az, hogy gazdálkodik, és hát azokhoz a földterületekhez ragaszkodik, és bármennyire ez a hatékonyságnak úgymond gátat szab, nagyon nehéz ezen túllépni, azt gondolom.
Igen, a székely termék mozgalom is védjegy, most már azt hiszem, hogy az is legalább 10 éves, de ön ezt jobban tudja. Elég, hát hogy is mondjam, voltak bátor vállalkozók, akik elejétől részeseivé kívántak válni ennek a mozgalomnak. Most már meggyőződtek a székelyföldi termelők és azok a vállalkozók, akik ezeknek a részei lehetnek, hogy érdemes ennek a mozgalomnak a részévé válni?
Igen, sok vállalkozó és akár ipari terméket előállító vállalkozó is azt mondja, hogy ezáltal tudta megmenekíteni úgymond a vállalkozását, és hogy be tudott kerülni akár áruházláncokba Magyarországra, meg főképp, és olyan mennyiségű rendeléseket kap, amivel úgymond a vállalkozás tud működni. Most nagyon-nagyon fontos az, hogy nagy vállalkozók, és itt nem mondom ki a nevét, de van egy olyan nem olyan rég létrejött vállalkozás, ahol tényleg naponta 80 ezer termékre ráteszik a szigetelmék védjegyet, és az a lényeg, hogy ők viszik magukkal a kis termelőket. Tehát, hogy az, akinek mondjuk 500 vagy 1000 borkány dzsemet készít egy évben, annak a termékét is segíti az, aki naponta akár 80 ezer vagy 100 ezer termékre ráteszi, és nagyon sok helyre elkerül a termék, mert úgymond nagyon sok ember kézbe veszi, megnézi ezt a védjegyet, hát tényleg van ez, és hát ezek egymást erősítik ezek a folyamatok. Én azt látom, hogy nekünk nagyon-nagyon sok feladatunk van a témában, tehát kellene ellenőrizni ezek a termékeket, jobban odafigyelni, akár labor hátteret, akár az egyetemekkel szerződés kötni, tehát itt nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, amit meg kell tegyünk ahhoz, hogy be tudjuk biztosítani hosszú távon ezt, ennek a márkának a jövőjét.
Ezért is hozták létre, gondolom, vagy egyik ok, amiért, vagy cél inkább, amiért létrehozták a Hargita Menyei Vidékfejlesztési Egyesületet. Mi a célja ennek az egyesületnek?
Igen, az egyesület ugye 40 önkormányzat hozta létre, plusz a megyei önkormányzat, és hát támogatjuk azokat a helyi kezdeményezéseket, főképp ahol ilyen egyesületi szinten, szövetkezeti szinten összeáll néhány gazda, akár ilyen székelykonyha szinten, és azt gondoljuk, hogy mi hogyha van egy céljuk, akkor hozzá kell járuljunk, és hát ennek az egyesületnek az egyik feladata, hogy a székelytermék védjegyet és mozgalmat segítse, támogassa.
Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai meghívottam Bece István Hargita megyei tanácsos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szakbizottság elnöke volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.